Na nézzük, hogy mi történik itt a Magyar Nemzeti Bank vezetője és a kormány gazdaságpolitikája között, illetve hát ugye volt már olyan, hogy Matolcsi György...
Abban van nagy egyetértés közöttük, hogy ők mindketten mindent baromi jól csináltak. Tehát a jegybank a monetáris politikája kiváló volt, Matolcsi szerint, a kormány szerint, ami nem működik, amivel gond van, az infláció, ahhoz már a kormánynak semmi köze, mert az viszont a jegybank felelőssége lenne, viszont a gazdaságpolitika irányban, hát mondjuk úgy, hogy elég komoly nézeteltérés látszik.
Gyernek alakult
a hátteréről.
Ki? Igen.
Kérdezzük Madár Istvánt, a Portfolio.hu vezetőelemzőjét, aki itt van velünk a vonalban. Jó reggel, szia!
Sziasztok, jó reggel kívánok!
Mióta is tart ez, és mi váltotta ki Matolcsi Györgynek a kritikáit?
Hát ugye, hogy egészen pontosan mikortól tart, azt nehéz datálni, mert ugye Matolcsi György jegybank elnöknek a megszólalásai mindig ilyen esetlegesek, tehát hogy nincsenek pontos időponthoz kötve, de ami egy viszonylag jól beazonosítható dátum, az 2021 tavasza, amikor a jegybank fölismerte azt, hogy az inflációval nagyon komoly bajok lesznek Magyarországon, és átállt héja irányba, és ezzel párhuzamosan pedig egyre nagyobb ellenszemvel figyelte azt, hogy a kormányzat eközben pedig minden idők egyik legnagyobb választási kikövetkezésének fut neki, és ennek kapcsán sok-sok kritikát megfogalmazott, és ugye ezzel párhuzamosan pedig elkezdte felhánytorgatni azt is, hogy már milyen nagyon régóta nincsenek igazi reformok Magyarországon, és ezeknek a reformoknak a hiányában le fog fulladni a magyar gazdasági növekedés, és lemaradunk tulajdonképpen még jobban a régiós országoktól is. Ugye ezzel áll szép kontrasztban az, hogy például tegnap a kormányzati szakemberek pedig arról álmodoztak, hogy a 20. helyről a 15. helyre jövünk föl az Európai Uniós fejlettségi listán.
Hát álmodozásban mindig jók voltunk, tehát ezzel igazából nincs is semmi probléma. Viszont milyen reformok voltak 21-ig, amiről Matolcsi is azt mondja, hogy ott még minden rendben ment, és kiválóan működtek a dolgok a magyar gazdaságpolitikában.
Nem, sőt, azt mondja, hogy igazából már, tehát 21-től volt meg az a fajta prociklikus gazdaságpolitikai váltás, ami a szétköltekezés és az inflációs környezetben való teljesen elhibázott költségvetés és jövedelempolitikát illeti, de magával a reformokkal kapcsolatban csak fölújította korábban is időnként előbukkanó észrevételeit, miszerint már a 2010-es évek közepe óta nem nagyon vannak ilyen reformok. Aha. Ugye alapvetően az oktatási reformot, az egészséggazdaság bizonyos szolgáltatások reformját sorolta föl, de ide sorolta azt is, hogy ugye a tavalyi aszályos, nagyon durva mezőgazdasági teljesítmény kapcsán, hogy azért közmegegyezés van arról, hogy valamiféle újabb öntözési rendszert újra be kéne vezetni Magyarországon, és még volt pár példája, és ugye hát ehhez képest mondjuk azért a magyar kormány az ő meglátása szerint igazából utoljára a munkaerőpiaci reformot fejezte be, amit ugye valamikor még a baloldali kormányok indítottak el egyébként így a 2008 körül, és akkor utána ugye az jobboldali kormányzat ezt átvéve sikeresen tudta növelni a reformok révén a foglalkoztatást. Tulajdonképpen az a félelme Matolcsi Györgynek, hogy mivel ez a növekedési hajtóerő ugye lassan a végéhez ér, ezt hallhattuk ugye, hogy már 500 000 új bevándorlóval tervezi a kormányzat esetleg a növekedés fönntartását, mert hogy hazai munkaerő már nem nagyon van. Ezért ugye, ha ez nem jön össze, vagy ennek ebből nem származik mondjuk érdemi jövedelem növekedés például a magyar gazdaság szereplői számára, és ugye itt kitért az akkumulátorgyárak ezzel kapcsolatos vitatott megítélésére, akkor bizony nem lesz olyan óriási növekedés és jövedelembővülés Magyarországon.
És mit gondolsz egyébként te, mert Matolcsi friss kritikája abszolút jogosnak tűnnek, és ahogy én látom, a közgazdász szakma nagy része is ezeket osztja. Ellenben ő is komoly kritikákat kapott a 2021 előtti extra laza monetáris politikát illetően, amit a jegybank a mai napig bevéd, pedig annak abban, hogy az infláció ennyire elszállt Magyarországon, annak is lehet még szerepe, nem?
Igen, így van, tehát ugye a kérdésed első felére vonatkozva abszolút azt gondolom, hogy egyébként bár ugye a kormányzat és általában a modern politikai kommunikáció az ugye folyamatos sikersztorit tálal a szavazópolgárok elé, de azért az, hogy ez a gazdaságpolitika az utóbbi 10 évben most csúszott szét a legjobban, és hogy igazából ugye óriási kiigazításokra van szükség, és teljesen szükségtelen őrült költekezést hajtott végre. Ezzel igazából ma már senki nem vitatkozik szerintem. A másik részét illetően, hogy egy vannak ebben mi a felelőssége, itt ugye hát érdemes talán ezt három részre bontani. Az első, amire te is utaltál, hogy azzal kapcsolatban a jegybank ugye vitatja a közgazdászok, más közgazdászok állításait, miszerint, hogy 21 előtt nagyon túlságosan lazon monetáris politikát folytatott volna. Ugye a 20-as év az különleges, mert az a Covid éve. Ugye általában a közgazdászok azt mondják, hogy már igazából a megelőző időszak sem volt olyan monetáris politikával fűszerezve, ami igazából a gazdaság állapotához kötődött volna. Ez a high pressure economy, ugye erről sokat beszéltünk. Ugye itt a jegybank azzal érvel, hogy de ott ugye egy olyan óriási folyófizetési méreg többletet lehetett még ezzel a túlélénkítéssel tulajdonképpen fölélni, ami növekedési többletet hozott anélkül, hogy a gazdaság egyensúlyi viszonyai megroppannak. Tehát itt van egy ilyen vita a 20-as év előtti monetáris politikáról, hogy az mennyire volt túl indokolatlanul laza, az kétségtelen, hogy az infláció érezhetően ott elkezdett fölfele kúszni. Ugye azt szerintem nem vitatható el a jegybanktól, hogy valóban elég hamar észlelte azt, hogy az inflációval baj lesz. A régióban először nyúlt a kamatemelés eszközéhez, és egy nagyon híjú álláspontot alakított ki. Ugyanakkor az kétségtelen, hogy legalábbis az én megítélésem szerint, hogy azért ebben voltak botlások.
Tehát hát háromszor próbált ebből kijönni, és mind a háromszor egy nagy visszahátrálás és brutális kamatemelés lett a vége.
Így van, ugye a jegybank ezt azért szereti nem annyira kiemelni, de valóban többször próbált megállni a jegybank, nem akarta annyira elfogadni azt, hogy a magyar gazdaság például a kormányzati politika miatt rendkívül sérülékeny, és ezért jóval magasabb kamatszintet kell fönntartani, mint a régió többi országában. Aztán, amikor ezt nagyjából belátta, akkor pedig ugye elkövette azt a hibát, hogy egy ilyen végleges lezárását fogadta el, vagy jelentette be a kamatemelési ciklusnak, ami annyira elhibázott kommunikáció volt, hogy arra még egy 5% pontos vészkamatemelést kellett megcsinálni, ami simán megúszható lett volna, hogyha nem ilyen ügyetlen ez a bejelentés.
És ez már fél éve volt, és a mai napig ez a kamat ketyeg, és ugye azt gondoltuk, hogy ez talán nem tart ilyen sokáig.
Bizony, ugye úgy tűnik, hogy egyrészt azért nyilván nem is volt szerencsé a jegybanknak, tehát meg lehetett volna úszni ezt a na most aztán soha többet nem emelünk kamatot, kedves piac című furcsa bejegyzést, ha utána nem jött volna még egy óriási köre az energiaparának, ugye akkor robbant fel az északi áramlat, és még volt egy pár olyan feszültség, ami miatt itt az ősz eleje nem nézett ki még nagyon jól, és amikor, hogyha ez nem jött volna be, akkor lehet, hogy megúsztuk volna, de ugye az a helyzet, hogy hát annyira sérülékenyek voltunk, hogy erre azért kellett volna készülni, hogy nem biztos, hogy ez az ideális stratégia a kockázatok szempontjából, és ugye akkor a forint gyakorlatilag egy kisebb árfolyam válságon ment keresztül, mire néhány héttel később, rémülten Washingtonból egy vészkamatemelést hajtott végre a jegybank. Ez nem válik a dicsőségére, azt gondolom, a hazai kamatpolitikának, és ugye az meg egy nagyon szomorú dolog, hogy azóta is tulajdonképpen hiába vannak már azért a magyar gazdaságban pozitívabb jelek, meg ugye ami a legfontosabb, hogy végre az energiaárak, a gázár az brutálisan leesett, és ez azért nagyon sokat javít a hazai kifeszített egyensúlyi pozíciókon, de mégis valahogy azért egyelőre nem nagyon mernek kiállni egy bank a kamatvágásodnak, részben pont azért egyébként, mert a magyar infláció az meg szintén hát brutálisan magas.
Magas, és ugye az a csökkenés, ami látszik, az hát hogy is mondjam, az csak egy ilyen kis óhaj-sóhaj talán a jövőre, de nekem inkább az a fura ebben az egészben, hogy rendben, mindkét oldalon, hogyha most ezt a két oldalt nézzük, a kormány gazdaságpolitikája és a jegybanknak a ténykedése, mindkét oldalon látunk hibákat, olyan dolgokat, amiket nem kellett volna meglépni, elhibázott lépéseket, de most mi így szemlélőként azt nézzük, hogy ők ketten egymással vitatkoznak, hogy kinek van igaza, miközben hát mi meg azon az oldalon vagyunk, amit nem is tudok rádiókonferenciában komfort módon elmondani.
De azért értem, igen. Nézd, kétségtelen, ugye egyik része ennek a sok bajnak nyilván külső eredetű. Tehát az, hogy valahol le kell nyerni azt a békát, hogy a magyar gazdaság a korábban megszokottnál, még a mai árak szerint is legalább kétszer annyiért veszi majd az energiát külföldről, mint amennyiért vette, és ezért több jövedelemre van szükség ahhoz, hogy ezt megvegyük, és ez valahol valakitől el kell venni. Az állam elveszi különadók formájában, meg kevés költekezés formájában a lakosságtól, meg elveszik a boltok ugye magas infláció formájában. Ezt a békát sajnos le kell nyelni. Ugye az a probléma, hogy sajnos ez a béka túl nagy lett amiatt, hogy ezen közben a gazdaságpolitika is nagyon sokat hibázott bele ebbe a nagyon sajátos és különleges környezetbe. Már előtte is ugye kezdhetnénk onnan, hogy az energiafüggőség felszámolását már régen meg kellett volna kezdeni, és odáig az utolsó pillanatig nem kellett volna meldöngetve élénkíteni, ugye hát az egy szerintem egy ilyen gazdaságtörténeti kuriózum, hogy a választások előtt a magyar kormány nemhogy szép sunnyogva jelezte volna, hogy a költségvetését hogy fogja fölborítani, hanem gyakorlatilag dicsekedve mondta, hogy milyen óriási mennyiségű pénzt fog fedezetlenül elkölteni, és ugye hát ezben az állapotban beleszaladni egy választások után egy súlyos energiaválságba, az nyilván ez igazság pillanatát jelentette, tehát ez sajnos ez most le kell nekünk nyelni. Azért azt gondolom, hogy összességében egyébként most már az alagútból kifele megyünk, de ez nem jelenti azt, hogy ez nem lesz egy nyögvenyerős év. Uh-huh. Inkább azt gondolom, hogy a nagyon szélsőséges kockázatok talán már csökkentek, és kicsit minden elkezd javulni, de azért ez egy csúnya történet itt a 20-as éveket Magyarországon.
Egy dologban segíts nekünk, légy szíves. Mi a kormány, ha röviden összetudod foglalni, mert amit Matolcsy György elmond, az egy érthető álláspont és vélemény. Mit akar a kormány? Mert amit a kormány mond, az tele van ilyen lózungokkal, politikai mellébeszélésekkel, mások hibáztatásával, meg konkrét hülyeségekkel. Most mi az, amit konkrétan a kormány akar, vagy mi a gazdaságpolitika vezetővonala, vagy mi az, amit ha lehántjuk a mindenféle mászt erről?
Ugye a jegybank elnök ezzel kapcsolatban is megfogalmazott egy kritikát, mi szerint ő ezt nem látja azt a fő célt, akár számszerűsíthető célt. Ugye, de valami látszik a kormányzat gazdaságpolitikán, ugye egyrészt megpróbálja kiigazítani a költségvetést lassabban, mint ahogy azt mondjuk a jegybank szeretné az inflációs veszélyek miatt, de ugye a kormány meg azt gondolja, hogy nem szabad, hogy ez a recesszió sokáig tartson, meg azért a politikai ára is magasabb egy durvább megszorításnak, ezért ugye ezt óvatosabban próbálja csinálni, és csak lassan csökkenti a költségvetés hiányát. Megjegyzem, jövőre valószínűleg még kell óriási kiigazításokat csinálni, hogy ez rendben legyen, de ugye ezzel párhuzamosan, ami szerintem elszomorítóbb, az, hogy gyakorlatilag nincsen új ötlete a kormánynak arra, hogy hogyan tud a magyar gazdaság előrelépni, és egy magasabb jövedelmű ország kategóriába vezetni Magyarországot. Tehát én azt látom, hogy az, amit kitalált, hogy akkor hozzunk be külföldi munkaerőt, meg hozzunk be kínai tőkét, és a kettő együtt valamit itt csináljon, és azt majd ki tudjuk exportálni, hát ennek valami elkeserítően alacsony ugye a nem csak a hozzáadott értéke, hanem az a jövedelem, ami Magyarországon ebből megmarad. Ugye, ha 1000 euróért kiexportálsz valamennyi aksit, abból ugye körülbelül 180 euró az, ami a hazai hozzáadott érték, a többi az import, és ennek a hazai hozzáadott értéknek is a jelentős része az egy kínai cég profitja, meg egy halom külföldi munkavállaló bére.
Igen, ugye miközben az erőforrások... nagyon sok. Az erőforrások, amiket használnak, az pedig ugye konkrétan mi fizetjük minden szinten, a víz és az összes többi.
Így van, ugye lehet mondani, hogy ezt megveszik tőlünk, és akkor és hogyha ezt rendesen piaci áron vesszük meg, bár már ezzel kapcsolatban is voltak pletykák, hogy ebben is lehet, hogy rossz üzleteket kötöttünk, de hogyha mondjuk ezt tényleg rendesen piaci áron adjuk el nekik, az mondjuk az a hozzáadott érték, amit mi kifizetünk, tehát mi áramot szolgáltatunk mondjuk az aksigyáratnak, és azt kifizetjük velük piaci áron, csak a probléma az, hogy mi olyan nagyon jól nem tudunk áramot termelni, mert nincsenek szabad energiáink, különösen nem zöld energiánk. A másik probléma az, hogy ugye óriási mennyiségű összeget áldozunk föl olyan beruházásokra, például ugye áramfejlesztésre, ami ami hát gyakorlatilag ugye nem kellene, hanem ebbe az irányba mennénk. És ugye azért ebben a mai világban ennyire energiaintenzív, ennyire nem a saját hozzáadott értékre koncentráló növekedési pályát, azt úgy nem nagyon látja senki egyelőre, hogy ebből hogy lesz bármi. Ugye csak nyilván még mindig kényelmesebb, mert de kicsit fantáziátlan dolog ez, szerintem fájdalmasan fantáziátlan, de ugye hát sajnos az, hogy jöjjünk bele mondjuk pénzt az oktatásba, meg próbáljunk meg előre menni olyan vonalon, ahol magasabb hozzáadott érték képződik, ahol ugye a hazai tudást kellene fölhalmozni, egészséges és képzett munkaerőt kellene egyre termelékenyebb szektorokba és innovatívabb szektorokba terelni. Hát ehhez képest az, hogy hát erre nincs ötletünk, de akkor majd behozunk egy csomó képzetlen embert, aki majd eltesz egy aksigyárba. Ezt én nem találom egy ilyen nagyon felemelkedésre méltó ötletnek. Még akkor se, hogyha egyébként nem gondolom azt, hogy ebből tragédia lenne. Egyszerűen egy elpocsékolt lehetőség, több ezer milliárd forint felesleges elköltése lehet ebből szerintem, aminek nem lesz igazi növekedési előnye.
És akkor nem látunk más ezen kívül, hogy mi lenne itt az irány, amivel a növekedésünket fölpörgetnék, illetve a lemaradásunkat, a konvergenciát javítanák?
Hát nézd, ugye ezt mondja a kormány, ugye nagyon szép ez az ellentmondás, ami látszik a jegybank és a kormány között, amire utaltam itt a beszélgetésünk elején, hogy a kormány azt mondja, hogy a 20. helyről előre kell mennünk, és előre tudunk menni a 15. helyre az európai fejlettségi rangsorba. Egyébként zárójel most már 21-ek vagyunk, nem 20-ak, és közben ránézel arra a fejlettségi táblára, és azt, hogy a régióban, vagy általában, akikkel versenyzünk ezért a 15. helyért, mondjuk az elmúlt 8 évben, ugye mert 23-tól 30-ig is tulajdonképpen ez a szűk 8 évünk lesz. Tehát, hogy az elmúlt 8 évben mennyi volt a fejlődés, akkor azt látod, hogy mi fejlődtünk a legkevésbé. Tehát ez alapján nem az néz ki egyelőre, hogy hogyan leszünk 15-ek, hanem az a nagyon komoly kérdés, hogy a 21-ből miért nem leszünk 23-ak, vagy 24-ek, mert a románok és a horvátok jönnek föl, a lettek is előbb-utóbb magukra találhatnak, és arra még nem is beszélek, ugye ez a periféria, déli periféria országai, akik ugye most csúnyán leszakadtak az adósságban, előbb-utóbb akár valamennyire magukkal is találhatnak, hiszen talán a potenciális kibocsátásuk nekik is magasabb annál, mint amit most látunk. Szóval egyelőre ez a képünk van, hát azért bízzunk benne, hogy valamit mi is azért pessimistában látunk annál, mint a valóság, és akkor valami ebből kikavarodik, de azért egyelőre kicsit úgy tűnik, mintha elvesztette volna a fejlődéssel kapcsolatos vízóját és fonalát a gazdaságpolitika.
Oké, köszi szépen.
Tehát örülhetnénk, hogyha Matolcsy György átállna és ő alakítaná. Tehát legalább az ő ötletei, ezek előremutatóbbak, ezek szerint nagyon leegyszerűsítve.
Hát ezt ugye nem tudjuk, minden esetben van nekik ugye egy versenyképességi programjuk, amiben nagyon sok reformjavaslatuk van, és utána nem akarom hozzá húzni az időt, csak ugye az egy nagyon sajátos dolog, hogy ahol van a magyar gazdaság, ma fejlettségi szinten van, innen már nem lehet ilyen egy nagy varázsütéssel fejlődni tovább. Nagyon sok apró dologgal kell fejleszteni a gazdaságot, ahhoz, hogy legyen növekedés, ezt a nagyon sok apró dolgot nem látjuk.
Világos. Oké, nagyon szépen köszönjük.
Köszi szépen, további szép napot.
Jó munkát,
Madár István, a Portfolio.hu vezető elemzője volt a beszélgető partnerünk.